kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Szent Háromság ünnepe utáni utolsó vasárnapon, örök élet vasárnapján, Malakiás könyvéből, a harmadik fejezet 22. versétől kezdve, a fejezet végéig. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor az örök életről van szó, akkor az az én kérdésem, hogy mi a mi legféltettebb kincsünk? Mert szeretném remélni, hogy mindannyiunknak az a legféltettebb kincsünk, aki megadhatja az örök életet. 503. énekben azt énekelhetjük, hogy Ó Jézus kincsem, vigasztom. Befejező verset olvasom, választottakkal boldogan, s az angyalokkal nagy vígan, éneklek ottan éneket, s örökre látom színedet. Ahogyan ennek az éneknek a szerzője, mivel Jézus a legnagyobb kincse, bizonyosságra jutott, szeretné Isten mindannyian erre a bizonyosságra jutnánk el. Hogyha a legféltettebb kincsünk Jézus lenne. De valljuk meg őszintén, hogy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, hiszen ennél jóval alább adja a világ a lehetőségeket. Ahogy bámulom a televíziót, beúlik egy reklám, mit gondolunk, hogy mit reklámoztak, mi a legféltettebb kincsünk, aminek netántán baja eshet, azt mondták, hogy az egy autó. És én ezen azért botránkoztam meg, mert hogyha nem lennék hívő, akkor is Isten káromlásnak tartanám ezt. Mert hadd legyen, ha nem is Isten, ami legféltettebb kincsünk, akkor hadd legyen már a gyermekünk, vagy hadd legyen már a házastársunk, de ne mondjunk már ennyire pogányságot, ennyire megbotránkoztató dolgot. Nem az a megbotránkoztató, hogy ez így elhangzik, hanem az, hogy bizony nagyon sok esetben ez így is van. A legféltettebb kincs egy négylábú, vagy négy kerekű jószág. És ki tudja még mi minden eredmény lenne, ha odáig jutnánk el, hogy a családunk, a házastársunk, a gyermekünk, hazánk, hadd ne soroljam tovább, féltettebb kincsek lennének, mint egyes materiális kézzel megragadható javak. De hadd mondjam el azt is őszintén, hogy ezzel nem érnénk még célt, hogyha ezeket tennénk legféltettebb kincseinké, mert ez naivitás. Naivitás, hogy ezek lennének a legféltettebb kincseink, mert ott van a mi szíveinkben egy elhangolódás, ami miatt a mai üzenetben Isten szükségesnek tartja azt, hogy egymásra hangolódjanak emberek. Atyák szívét a gyermekekhez, gyermekek szívét az atyákhoz akarja hangolni, téríteni. Azaz, arról van szó, hogy közös nevezőre kell jutnunk. Vagy más kifejezéssel élve, egymással kompatibilisek kellene, hogy legyünk, hiszen nagyon jól tudjuk a technika mai világában, hogy hiába működik kiváló módon, mondjuk a számítógép és egy másik hozzá tartozó eszköz, ha egymással nem kompatibilisek. Ha nincsenek egymásra hangolva a különböző technikai adatai. És így elképzelhető az is, hogy azt gondoljuk, tökéletesen működünk, egyen-egyenként a gyülekezetben tökéletesen tudjuk a dolgunkat, csak éppen nem vagyunk egymásra hangolva. Ennek az az oka, hogy nem vagyunk az Istenre hangolva. Istenhez kell hangolódnunk, és egymáshoz is össze leszünk hangolva. Szinkronban leszünk. A napokban kaptam egy e-mailt, amelyben arról számol be egy fiatalasszony, az ő élete hogyan változott meg gyökeresen. Minden bizonnyal indítatást érzett arra, hogy más házaspárokkal megoszta tapasztalatát, így szólít meg, hogy kedves házaspárok, amikor elolvastam, én magam is tovább küldtem csomó helyre, mert biztos vagyok benne, hogy sokak számára jelenthet bátorítást. Arról szól, hogy 16 éve, 1989-ben kötött házasságot a férjével, három gyermekük, három leányuk született, és a mintaházasok életét élték, és mint a legtöbb házasság az életét, a gyermekek születése, nevelése ebben az időszakban legalábbis, ez töltötte be a mindennapjaikat. Az állam munkahelyük egyre inkább ingott, egyre alacsonyabb életszínvonalat biztosított az ő számukra, végül aztán megszűnt, és ahogyan nagyon sokan, bizonyára itt is, közülünk is, kényszervállalkozókká lettek. Még ezzel nem volt gond, hiszen jól bejött az üzlet, anyagi gondokkal nem küzdöttek, fejlődött a vállalkozásuk, bővült az üzlet, anyagi biztonságban éltek. Azonban nyilvánvaló, hogy ez egyre több elfoglaltsággal járt, a férjnek hetente több napot távol kellett töltenie üzleti útjai miatt, és az együttlétek, az a kevés együttlét nem mással telt, mint a vállalkozás problémáinak megoldásával, a vállalkozás körüli beszélgetéssel. Nem volt már közös idejük egymásra. A gyerekeknek a nevelése egyedül a feleségre hárult, akinek emellett tette dolgoznia is kellett, és hát mivel tovább kell képeznie magát az embernek ebben a rohanó világban, tanulással is töltenie kellett az idejét. Úgy alakult át az ezután közös időszak, amit együtt tudtak tölteni, és egyre szűkülő időszak, hogy a felgyülemlő feszültséget fedezték le. Következmény, a házasság kiégett, megromlott, belépett egy harmadik személy, akinek a vigasztalását az asszony elfogadta, utólag úgy értékelő, hogy ez volt a legrosszabb döntés az életében, hiszen később terült ki az, hogy mennyi fájdalommal jár. Tudom, hogy legtöbben azt mondják, nem itt, hanem egyáltalán, legtöbben azt mondják, hogy hát ez természetes dolog, hogy az ember megcsalja a házastársát. Az én édesanyám is mondta, amikor munkahelyén dolgozott még 80-as évek elején, hogy hát kinevezték őt az irodában. Te ennyi ideje, egy férfival. De később kiderül, mindig kiderül, hogy a legrosszabb döntés az életben ehhez kapcsolódik. És a legtöbb fájdalom ehhez kapcsolódik. Ne felejtsük el a Mózes első könyvének a harmadik fejezetét, hogy miről van ott szó. Hogy a legproblémásabb kapcsolattár a házastársi kapcsolat válik a bűnesebb az Istenre nem figyelés következtében. Nem hiszem, hogy volna valaki is itt közülünk, aki ezt ne tapasztalta volna valamilyen módon. És egészen eljutottak a vállóperig, és azt mondja ez a fiatalasszony, hogy akkor avatkozott be ő nagy ővel az életükben, akitől az örök életet kapták. Örök élet vasárnapján vagyunk. Tehát az avatkozott be az életükbe, akitől az örök életet kapták. A következő módon történt, egy Isten tiszteletre ment el a férfi, és Isten tiszteleten a téma éppen az volt, a családapa és férj szerepe a családban. Megértette, miben védkezett, megértette, mi minden mulasztása van gyermekeivel szemben, feleségével szemben, és bűnbánatra jutott. És akkor adta át a szívét Jézusnak. Aztán hazament, és elmondta ezt a feleségének, és elmondta, hogy adjunk még egy esélyt önmagunknak, menjünk el a következő vasárnapi istentiszteletre, ahol aztán meg is tették, érezték, hogy Isten nem akarja azt, hogy széthújjon a család. Egészen világosan megérezték Istennek a kegyelmét és akaratát. Ennek ellenére a feleség mégis elköltözött otthonról másnap, három gyermekével, lányával együtt, és akkor élte át egy hetes különélés során, hogy milyen szörnyű is az, amiben ő belekeveredett, hogy soha nem volt ennyire szomorú még életében. A másik érzés viszont az volt, hogy ő nem tud kilépni ebből a gödörből. Az volt az érzés, amikor kilépett vasárnap délután a boltból, hogy egy nagy gödörben van, és nem bír onnan kilépni. Teljesen az az érzés, amiről mentál higiénére is tanultunk, meg a depresszióról, a különböző mélyválságokról lehet tudni, hogy az ember úgy érzi magát, mint a gödörben lenne, nem lát kifelé, és ilyenkor hiába mondjuk neki, hogy szedd össze magadat, mert erre ő képtelen. Hiába mondjuk, hogy mász ki a gödörből, erre ő képtelen. Akik mellette élünk, azok legfeljebb tudunk együttérzéssel segíteni egy picit rajta, de lemenni a gödörbe igazából nem tudunk. Kihúzni onnan igazából nem tudjuk. És ekkor élte át aztán csodát, amikor azt érezte, hogy hirtelen valaki, mintha felemelné, és kikerülne a gödörből. És ekkor tudta már megtenni azt, hogy felhívja a férjét, és elmondja, hogy megszületett a döntés benne, hogy visszaköltözzön a gyermekekkel együtt. Amikor visszaköltözött, akkor tudta meg, hogy a férje ekkor, abban a pillanatban, amikor ez az érzés megszületett benne, együtt volt a gyülekezettel, és az egész gyülekezet érte, imádkozott. Megtudta, hogy Jézus tudott lemenni érte a gödörbe, Jézus halt meg értünk a kereszten, a legnagyobb gödörbe ment le, hogy aztán feltámadva kiemeljen bennünket. Ő volt, aki ezt megtette. Látjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a gyülekezet együtt tudjon imádkozni, hogyha van valami probléma, ami életünkben, a családjaink életében, mennyire fontos lenne együtt Isten elé vinni ezt. Erő van ebben, ugyanúgy, ahogyan Jézus idejében erő volt, amikor oda megy hozzá, hogy gyógyítsd meg ugye a fiamat, távol van a fia, és amikor Jézus mondja, hogy menj haza, abban a pillanatban gyógyult meg. Nem csak a bibliai időkben történik meg, hanem ma is megtörténik. Mert Jézus ugyanaz. És ezután együtt keresték az Istennek az akaratát, a kegyelmét, együtt élték át, és azóta is naponta ebből élnek. És azt mondja, hogy a pecsét az ő új életükön az az, amikor a gyermekek oda mennek hozzájuk, és felkiáltanak boldogan, hogy apa, anya, olyan jó, hogy ilyen boldog családban élünk. Ennél több nincs, amit szerethetnénk, amit várhatnánk. Ehhez képest egy négykerekű jószág nulla. Mózes és Illés úgy kerül elő ebben a Malakiási ígében, hogy gondoljatok rájuk. Ők, mint törvényadó, különösen ugye Mózes, mint törvényadó kerül elő. Szeretnék utalni azonban arra, hogy Jézus a megdicsőülés hegyén megjelenik Mózesre és Illéssel, de a jelenet végén egyedül Jézus marad. Itt is arról van szó, hogy Jézus marad, aki az atyát szívét a fiakhoz, és a gyermeket szívét, a fiak szívét az atyához fogja fordítani. Mi ennek a megdicsőülés jelenetnek a megfejtése, kódolt üzenete? Az, hogy Jézussal új időszámítás kezdődött el, egyedül ő marad, egyedül a kegyelem marad. Ahogy a megfogalmazta Luther, egyedül Krisztus, egyedül kegyelem. Egy héttel ezelőtt volt a konferencia, női konferencia Linda Dillóval, ahol többen voltak innen is, Péterről is. Női konferencia volt, ezért én magam nem lehettem ott, de titkos informátoraim révén hozzájutottam egy-két ott elhangzott dologhoz. Azok, akik a reggeli istentiszteleten voltak, azoktól elnézést kérek, mert ott már elmondtam az egyik információt. Ott is szó volt a kegyelemről, de nagyon megdöbbentő módon. Linda Dillónak a társa a misszióban, egy másik hölgy elmondta bizonyság tételében, hogy amikor komoly kapcsolata alakult ki egy férfival, akkor úgy érezte, hogy most már le kellene ülni és beszélgetni arról, hogy mi is volt velem korábban. Érezte, hogy el kell, hogy mondja a múltját. Hiszen igazán tiszta kapcsolatot akkor lehet kezdeni, hogyha tisztázunk mindent. Ugye ismerjük ezt a dolgot, nem csak a személyes életünkből, politikai életből, mindenhonnan, egyház életből. Igazán csak tisztázás után lehet újat kezdeni. Hát így ült le ez a férfi, és elmondta, hogy neki volt kapcsolata egy másik férfival, és őt ezt nagyon bántja. Lelkiismeretfurdalása van miatta. És akkor aztán tovább mondta, hogy de volt abortusza is. És lehajtotta a fejét, és várta, hogy a férfi mondjon valamit. De nem szólalt meg. És azt mondja, hogy hát mondjál már, légy szíves valamit. Hozzám jött feleségül. Ennyi volt, amit mondott. És azt mondja, ekkor érte át, hogy mi az, hogy kegyelem. A kegyelem ez. Nem firtatja azt, hogy na mi volt ezzel. Ő elmondta, mert szükségesnek érezte. Mi elmondjuk Istennek, mert érezzük, szükséges, mi minden volt az életünkben. Megvalljuk a bűneinket. Bűnbántot tartunk. Szükséges. Múlhatatlanul szükséges. Isten mit mond? Leszel az én gyermekem? Hozzám jössz. Ezt kérdezi Isten. Ez a kegyelem. Ezért mondta Luther. Egyedül kegyelem. Nem takargatni kell, mert ostobasság takargatni a vétkeiket, amikor itt van a lehetőség, hogy valaki teljesen elrendezze. Megfordulnak a dolgok. Nem csak a fiak térnek az apákhoz, hanem az apák is a fiakhoz. Ugye a hagyományos rendszerint a fiúnak kell belátni azt, hogy hülyeséget csinált, és milyen bölcs az én apám, most már felnőttem, bejött, menőtt a fejem lágya, hozzá térek. Malakiás azt mondja, az apáknak is a fiakhoz kell térni. Hogy ne mondjam, Jézus azt mondja, a gyermekeké a mennyek országa. Ő már egyértelműen a gyermekeket emeli fel. Megbotránkoztató. A gyermekeket állítja példaként. Jézus az, aki egymásra tud hangolni bennünket. Nem erkölcsőszként működik Jézus közöttünk, hanem oda akarja téríteni a szívünket az Atyához, az Istenhez, aki kegyelmez nekünk. Azt akarja, hogy megértsük, szabadok vagyunk, nem kell takargatni a dolgokat, szabadok vagyunk. Azt akarja, hogy megértsük, hogy Jézusban, ha nem takargattuk a bűneinket, örök életünk van. Mert nem akarja pusztítással sújtani a földet, legalábbis bennünket. Nem akar elpusztítani, amikor eljön. El kellene, hogy pusztítson. azt akarja velük megértetni, hogy Jézusban megmentett emberek vagyunk. Azt akarja, hogy következményei legyen ennek a hitünknek. Hogy mondjuk a házasság témája, az visszatérjek, nem az idő, nem az öregedés okozza a szerelemnek a hiányát, hanem a szerelem hiánya okozza az öregedést. Lelki értelemben beszélek. Hogy értsük meg, fordítva vannak a dolgok, mint ahogy mi gondoljuk. Hogyha Jézusban vagyunk szerelmesek, akkor ezt megtartja. Az idő elteltével nem csökkenti, hanem növeli. De természetes, hogyha hiányzik az igazi szerelem, akkor megöregszik a kapcsolat. Akkor kihűl. Vagy mondhatjuk ezt azt is, hogy stóla bevezetés, kiskelyes úrvacsora, hogy nem a stóla kérdése, nem a kiskelyhes úrvacsora fogja a gyülekezetet megosztani, vagy az egyházat megosztani, hanem mert megosztott az egyház. Azért történnek olyan dolgok, amelyeket megerősíteni láttam. Vagy nem azért van megbocsátatlanság, meg harag, mert széthúzás van, hanem azért van széthúzás, mert megbocsátatlanság és harag van. Nem a bűneink okozzák az örök életünknek a hiányát, azt, hogy nem tudjuk, hogy van örök életünk, hanem az örök élet hiányunk okozza a bűneinket. Senki sem fog elkárhozni a bűnei miatt, ezt tudjuk, ugye? Senki nem fog elkárhozni a bűnei miatt, hanem csak azért akkor, hogy elutasítja az örök életet, Jézust. Ezért jött Jézus, és ezért szól a mai ige erről, az atyák szívét a gyermekekhez téríti. A gyermekek szívét az atyákhoz téríti. Hogy pusztulással ne sújtson a földet, amikor eljövök. Azaz, ne negatívok legyenek középpontban, ne a bűn legyen a középpontban az életünkben, ne a széthúzás legyen a középpontban, ne az öregedés, az idő eltelése legyen a középpontban, hanem a pozitív, amit ad Isten, Isten ajándéka legyen a középpontban. Örök élet legyen a középpontban. Ennek lesz a következménye az, hogy középpontban lesz az egység. Ennek következménye lesz, hogy középpontban lesz a szerelem. Sok múlik örök élet vasárnapján. Az örök élet múlik örök élet vasárnapján. És mivel az örök élet most kezdődik, ezért még a föld élet hátralévő része is múlik rajta. Nagyon nagy a tét, amit Malakiás megfogalmaz az Ószövetség utolsó verseiben. Az utolsó verseket olvastam fel. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtson a földet, amikor eljön. Ámen. Imádkozzunk. Jézusunk, köszönjük, hogy te vagy az egyedüli, aki ki tudsz bennünket emelni. Köszönjük, hogy mi is megtehetjük, hogy imádkozunk, segítségül hívunk téged, ahogyan 2000 éve, vagy a mai napokban is, és te ugyanúgy gyógyítani tudsz, kapcsolatokat, életeket megmenteni. Kérünk téged a mi életünkért is, mi kapcsolatainkért is, gyógyíts és taníts bennünket, gyülekezetet együtt könyörögni, imádkozni, és taníts bennünket arra, hogy meglássuk helyes sorrendben a dolgokat. Meglássuk azt, hogyha hiszünk benned, aki az örök életet adtad, akkor tudunk szabadulni bűneinktől, széthúzástól, megbocsátatlanságtól, minden bűnünktől.